Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót adásának vendége Pikó András, újságíró, civil önkéntes. Arról beszélgetünk a következő fél órában, mit jelent legalább egyszer hetente jól lakni, mit jelent segíteni. Van a Marosvásárhelyi Rádiónak egy decemberi akciósorozata, kezdeményezése, ami elsősorban a hajléktalan emberek segítségéről és a közösségi összefogásról szól. Ehhez keresünk mintákat, modelleket, már régóta működő hasonló segítő mozgalmakat. Az egyik a tietek, arra kérlek, hogy mutasd be ennek a történetét, és mesélj a napi tapasztalatokról, vagy a minden heti tapasztalatokról.
A heti betevő az egy egyre nagyobb ismertségre szertevő magyarországi, tehát valóban civil kezdeményezés, mi úgy hívjuk magunkat, és ez valószínűleg le is fedi a lényeget, hogy gerilla ételosztó csoport. A kezdete az egészen romantikus, pár alapító, most már mondhatom, hogy barátom, pálinkázott a budapesti Buli negyed közepén egy helyen. Valamikor úgy karácsony környékén, ez 2013-ban lehetett, és ez a hely olyan, hogy nagy ablakai vannak az utcára, és az utcáról valaki rájuk kopogott, egy nagyon fiatal, valószínűleg nagyon rossz állapotban lévő fiatalember, és ételt kért tőlük. Azt mondta, hogy 3 napja nem evett. A társaságban nagyon sok szakács volt, és hát persze gyorsan adtak neki enni, de hát a történet nem hagyta őket nyugodni, és volt egy akkoriban nagyon komoly közhangulat is ezzel kapcsolatban Magyarországon. Ez volt az az év, amikor először volt hatalmas sorban állás a Krisnások Blaha-Lujza téri osztáson, erről fotók is megjelentek, és eléggé sokkolta a közvéleményt, hogy karácsonykor egy ilyen ételosztáson milyen hatalmas sor áll sorba ételért, tehát hogy mennyi szegény ember van, láthatóvá vált a szegénység. És ez a két dolog így valahogy összekapcsolódott, és a társaság kitalált valamit, ez lett a heti betevő később. A módszer nagyon, amennyire egyszerű, annyira zseniális, a Buli negyed különböző kácsai vállalták azt, hogy minden héten vasárnap főznek ételt. Az egy megállapodás volt, hogy ez az étel, ez valódi vasárnapi ebéd legyen, tehát nem egy csökkentett értékű, vagy csökkentett minőségű maradékból készült kaja lenne, hanem ez valódi vasárnapi egy tál étel.
Ez miért fontos?
Na jó, ez azért fontos, mert ezeknek az embereknek annyiszor kell elszenvedniük azt, hogy szolgáltatásban, viselkedésben, velük való kommunikációban másodrendű állampolgárok, hogy azt gondoltuk, és gondolták a szervezők is, hogy ha nem is tudjuk leültetni őket egy igazi vasárnapi ebédlőasztalhoz, de legalább az ételnek a minősége az utaljon arra, hogy nekik is jár az, ami egy vasárnapi ebéd, kiadós étel, sütemény, gyümölcs, és akkor elkezdődött a gondolkodás, hogy hogyan kellene ezt megoldani. És végülis a megoldás első fele az ott azonnal kipattant az agyukból, hogy minden egyes hely, ahonnan szakács jött, vagy vállalta, az vállalta azt is, hogy elhelyezik persejt, és a persejben adományokat gyűjtenek. És így szép lassan elkezdődött az első társok, azok 2013 telén, januárjá, 2014 januárjában történtek, én a másodikon voltam már ott. A Klauzártéren, a budapesti Klauzártér teret találták meg, ami ideális volt arra, hogy ételosztást tartsanak.
De ezek a persélyek hol vannak kihelyezve?
Hát most már ugye 3 vagy 4 év után van 5 vidék, van 3 vidéki szervezete a heti betevőnek, és van 2 budapesti. Budapesten csak 90 helyen van. Ezek vendéglátóhelyek, romkocsmák, de vannak pékségek, kis üzletek, vannak olyan nagyobb munkáltatók, multicégek, ahol például a munkatársak kérték, hogy vigyünk persejt, és akkor ott gyűjtik az aprót bele. ebből jön, meg természetesen menet közben professzionalizálódtunk, tehát lett egyesületünk, számlaszámunk, és akkor ide jönnek az adományok. Tehát most azt lehet mondani, hogy Magyarországon a heti betevő az egyik olyan szervezet, amely fenntarthatóan tud működni. Tehát, hogy nincsenek anyagi gondjaink, egyszerűen a bevételekből tudjuk finanszírozni a kiadásainkat. Ez azért van, mert valószínűleg valamit nagyon eltalált a dolog, folyamatosan jönnek a felajánlások.
Összegezném, tehát van szervezet, van adminisztrálás, van szervezet, szervezet adománygyűjtés. Általában ezeknek az akcióknak az egyik visszaütője, hogy elkezdenek kételkedni az emberek, hogy hova megy a pénz, hogy használják fel, valóban annak jut el a segítség, akinek az adományozó szánya. Tehát ezeket a csapdahelyzeteket tudjátok kezelni, vagy erre fel voltatok készülve?
Erre nem voltunk fölkészülve, de tudjuk kezelni, és nem nagyon merült föl számomra is nagyon meglepő módon ezzel kapcsolatban hitelességi probléma. Ugye a heti betevőről azt kell tudni, hogy a legintenzívebben a Facebookon kommunikál. Tehát minden egyes ételosztás, ugye minden vasárnap ott vannak az önkéntesek, most már 5 helyen, és az önkénteseket is toborozzuk folyamatosan. Tehát, hogy hozzánk lehet jönni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy kipróbálná, hogy milyen ez, akkor fogadjuk, és a tapasztaltabb aktivisták azok bevezetik a ételosztások rejtelmeibe. Szóval, hogy minden látható. Nem kérdés az, hogy a pénz az ételre megy, mert hogy minden héten nagy fotóalbumokat rakunk ki a Facebookra, minden egyes csoport, és láthatják az emberek, hogy mivel foglalkozunk, és ezen kívül persze arra is figyelünk, hogy a nagyobb adományoknál másoknál visszajelezzünk. Tehát, hogyha külön kérünk speciálisan valamire, különböző karácsonyi akciókra vagy ünnepek táján szokott az előfordulni, akkor arról természetesen van egy elszámolás az adományozóink felé. De ezzel kapcsolatban nincsenek rossz tapasztalataink, tehát nincsen rossz gondunk.
Lássuk a technikát, technológiát. Kik főznek, hogy főznek, hol főznek?
Most mesélek Budapestről. Jó, Budapesten azért érdekes a helyzet, mert, és ez is fontos a heti betevő szempontjából, hogy nagyon hamar az első évben kinőtte magát a klauzáltéri csapat. Főleg így karácsony tájékán olyan volt, mintha egy katasztrófa turista cég lennénk, tehát rengetegen akartak jönni és akartak segíteni szegény embernek. Nem adománnyal, hanem tevőleges munkával. És ez egyre fokozódott, és akkor azt gondoltuk, hogy muszáj valahol másutt is elindítani egy heti betevőt. Végül is én és a párom szerveztük meg a 8. kerületi heti betevőt, ami más profilú lett. Egyszerűen nem találtunk helyet, nem lehetett, az nagyon hamar kiderült, hogy a 8. kerületben, ugye ez Budapest legszegényebb negyede, kerülete, a Józsefváros, hogy itt nem fogunk tudni utcán osztani. Viszont volt egy nagyon együttműködő önkormányzati családsegítő és gyereksegítő szolgálat, akikkel azt találtuk ki, hogy elsősorban nagyon mély szegénységben, de lakásban élő sok gyerekes családoknak, vagy gyereküket egyedül nevelő szülőknek segítünk. Úgyhogy ott most 80 gyereknek és 50 felnőttnek hoztunk ki. Tehát ez úgy történik, hogy van mind a két kerületben egy szűkebben vett stáb, ez 10-15 ember, akik vállalják ennek az egész ételosztásnak, főzésnek a szervezését, adminisztrációját. Ez elég komoly logisztikát jelent, mert bevásárolni kell, meg kell főzni, helyet kell találni, ahol megfőzzük a dolgot. A 7. kerületben marad az eredeti koncepció, tehát ott a heti betevőnek a különböző támogató helyei főznek. Ezek általában éttermek és éttermeknek a szakácsai. Tehát ők azt vállalják önkéntes munkába, hogy náluk lefőznek, mit tudom én, a 7. kerületben 250 adag ételt, a 8. kerületben meg 130 adag ételt. Több ilyen van, de olyan éttermek, amelyekhez sorban kell állnod, hogy bejussál, tehát hogy csak pénzért akarsz enni, és ez nagyszerű dolog, mert egyébként nem főznek mást, mint amit a saját éttermükben is felszolgálnának. Nyilvánvalóan nem a legelittebb, nem tudom milyen különlegességet, de egy nagyon tartalmas egyszálételt, és akkor az ott megfőződik, mondjuk így, mondjuk a hetedik keletben, és akkor van egy stáb, aki ezt lesz, megszervezi, hogy kiossza a vendégeinknek. A nyolcadik keletben ott egy kicsit speciálisabb a helyzet, mert van egy állandó helyünk, ez a Gólya közösségi központ, vagy hely, ez egy tulajdonképpen egy nyolcadik keleti ronkocsma, amely rendelkezik konyhával, és vannak önálló szakácsaink, tehát mi magunk főzzük meg az ételt, illetve vannak támogató éttermeink, ahonnan pedig kapjuk, tehát ahol megfőznek 130-at a ételt, odahozzák, és akkor azt mi kiosztjuk. Nagyon fontos a heti betevő szempontjából, hogy ez tényleg komplett ebéd. Tehát, hogy ehhez szükséges, hogy legyen, vagy mi úgy képzeltük el, hogy kapjonnak valami vitamint, ugye ez legyen gyümölcs, és legyen utána sütemény. És a sütemény az, amivel tulajdonképpen terjeszkedünk, mert rengeteg ember tud úgy kapcsolódni, hogy nem kell az egészben részt venniük, hanem oda jönnek vasárnap, de tényleg hosszú temet sorokban az emberek, és hozzák a tálcáikon a reggel kisütött házi süteményeket. És akkor ezt mi hozzácsomagoljuk az ételhez, amit dobozban adunk.
Mondom a gyakorlati kérdéseket, mert régóta játszunk a gondolattal, hogy itt is legyen ilyen Székelyföldön. Az jutott először eszünkbe, hogy hát akkor felcsapjuk otthon a konyhát, összegyűlünk és megfőzzük azt a hatalmas nagy fazék gulyást, vagy valami ilyesmit. Igen, nem, de ha az első dolog, amire számítani lehet, hogy megjelenik az itteni egészségügyi hatóság, és megkérdezi, hogy van-e tömegétkeztetésre engedélyünk, és nincs.
Ez a legkeményebb kérdés Magyarországon is. Csak magunk között, jó, ne add tovább. Tehát ez a dolog úgy történik, hogy mi nálunk éttermek főznek, ezért az éttermeknek nyilvánvalóan van engedélyük, és a szakácsoknak is van engedélyük. Az ételosztáshoz azonban ez önmagában nem elegendő. Ahhoz, hogy Magyarországon ételt osszanak, ahhoz rengeteg nagyon szigorú szabálynak kellene megfelelni, többek között elraktározni az ételmintát,
zárt csomagban
engedélyeket csinálni, és a többi. Na most elárulom neked a nagy titkot, hogy Magyarországon a krisnásokon kívül pedig ismerek legalább 6-7 hozzánk hasonló ételosztó csapatot, egyetlen egyenek sem nincsen meg az összes engedélye, gyakorlatilag be lehetne zárni mindegyiket. Azt hiszem, hogy ezt azért nem teszik meg, mert túl nagy veszteség lenne. Tehát ezek a csapatok, és most nem csak a heti betevőről beszélek, hanem van egy bringások által hasonlóképpen működtetett, ők is főznek, a Budapest Bike Mafia, akik különböző külső helyszínekre visznek helybeételt, van a Food Not Bombs, akik vegakaját készítenek, tehát nem hús nélküli ételt, nekik sincsenek engedélyeik, de mivel mindannyian nagyon sokat kommunikálunk a Facebookon, és egészen nagy a követő táborunk, tehát magyarán ennek az egésznek az ellehetetlenítése akkora botrányt jelentene, amit szerintem nem fognak felvállalni.
Most egy olyan térségben beszélünk, ahol a Marosvásárhelyi önkormányzat azért kezdeményezett szegény emberek ellen eljárást, mert műanyag palackokat gyűjtöttek, és vitték be a szelektív hulladékgyűjtőbe. Tehát, hogy...
Mi nálunk is van a hajléktalanoknak vegzációja, ezt pontosan lehet tudni. Vannak szegény, őket, hajléktalan embereket segítő szervezetek, akik erre figyelnek, és jogi segítséget, meg képviseletet is biztosítanak. De mondom, nálunk pedig már működünk most már lassan 3 éve, nem volt ilyen jellegű aprocitás, nem volt olyan. Olyan volt, hogy most a hetedik kerületben, ez természetesen, ahogy szokott az történni, lett egy nagy vásárcsarnok felújítás a Klauzáltéren. A vásárcsarnok felújítója tulajdonosan oda szeretne mindenféle csili-vili rendezvényeket, és tőle 50 méterre 250 hajléktalan ember látványa az valószínűleg rontja az üzletmenetet, ezért a hetedik kerületben van egy kis gondunk, tehát hogy hol találunk majd új helyet, mert ott a teret is fel fogják újítani, és tartunk tőle, hogy a történet arra is kimehet, hogy ne találjunk új helyet. De egyelőre ez még folyamatban van, tehát nem akarok semmilyen rosszat mondani. Nem könnyű, az biztos. Mi azt az utat választottuk, hogy elkezdtük. Nem nagyon törődtünk ezekkel a szabályokkal, és nagyon hamar beépültünk Budapest életébe olyannyira, hogy onnan kivenni már elég fájdalmas legyen.
Mindenképpen hasznos az, hogyha egy profi ételfőzésre szakosodott intézmény támogatja ezt a kezdeményezést, és nem a konyhát csapja fel néhány lelkes ember.
Igen, de lehet úgy is csinálni. Tehát például a makói csoportunkban ott háziasszonyok kezdték, de nyilván ott is, tehát a heti betevő, vagy ez a fajta karitatív tevékenység, ez úgy működik, hogyha a civilek valóban nagyon sok ágon meg tudják magukat szervezni. Amit én legnagyobb gondnak látok, az az, hogy elkezdik nagyon lelkesen, én is így voltam több hónapon keresztül, szinte minden vasárnapot voltam, és akkor jön természetesen a kiégés, mert az embernek van, tehát az önkéntesség az egy nagyon nagy drog, tehát elkapja az embert, és nem tud leállni vele, annyira jó érzés adni, meg annyira nagyszerű dolog, hogy az ember valami hasznosat csinál, és nem csak dumál a rádióban, az én esetemben.
Meg az én esetemben?
Van valami kézzelfogható dolga, amit föl tud mutatni embereknek az arcára mosolyt csalni, hogy ez egészen beszippantja, és nekünk tényleg elkezdtük januárban, márciusban szóltak a gyerekek, hogy hello, itt vagyunk. Tehát, hogy
otthon is kéne valami kaja.
Itt is kellene valami kaja, lenne dolgotok, kedves szülők. Szóval, hogy ez emiatt a szükségszerűen eljövő hullámvölgy miatt nagyon fontos, hogy folyamatosan kommunikáljon kifele az adott társadalom vagy közösség felé az alapító, újabb és újabb embereket, újabb és újabb támogatókat hozzon be, mert meg kell osztani ezeket a feladatokat. Tehát 130-250, nem tudom hány adag ételnek a lefőzése, önmagában nagyon-nagyon sok. De a kiosztása is az. Itt rettenetesen érdekes problémákkal szembesültem. Az ember úgy képzeli el az ételosztást, hogy hát keblünkre örelünk mindenkit, és a szegénység az ugye egy alapvetően romantikus, ezért nem tudom milyen dolog, és akkor ott 250 különböző állapotban lévő, hol agresszív, hol nem, hol alkoholos befolyásoltság alatt lévő, hol nem, szegény, hajléktalan emberrel, és neked kell rendet tenni. És akkor nincsen más. Hiába utálod a sorszámosztást, kitalálod a rendszerét, végigvered rajtuk, hogy ez akkor innentől kezdve így fog történni, mert ahhoz, hogy mindenkinek segíteni tudjál, ahhoz muszáj rendet tartani, meg muszáj bizonyos szabályokat fölállítani.
Az egyik ilyen a sorszámosztás, mondjál még.
A másik, hogy muszáj, hogy fiúk legyenek a téren, akik a jelenlétükkel és elsősorban a kommunikációjukkal csitítanak. Nem üvöltözésről van szó, és nem arról, hogy ha nem viselkedsz jól, akkor rendőrt hívok rád, hanem mi nálunk az a vált be, hogy órákkal előtte a sorszámosztók, illetve a sorolóknak hívjuk őket, tehát akik figyelnek a rendre, azok ott vannak és kommunikálnak az emberekkel. Megkérdezik, hogy vannak, mi történt egy hét alatt. Kialakul egy olyan hangulat, amiben föl sem merül az, hogy valaki előre tolakodjon, vagy megszegje a szabályokat, vagy ha fölmerül, valaki később jön, akkor van szövetséges, ez maga az egész csapat, akik a vendégkör, akik azt mondják, hogy hello, itt mi így csináljuk. Ez például nagyon-nagyon-nagyon fontos volt. Nagyon hamar kiderült, hogy muszáj, hogy legyen háttérben leosztott feladatrendszer a stábon belül. Tehát, hogy legyen valaki, aki magát a beszerzést intézi, legyen egy önkénteseket szervező ember, aki figyeli a levélforgalmat, mert nagyon sokat jelentkeznek, akkor azokat be kell osztani. Nagyon hamar kiderült az, hogy muszáj minden egyes osztáshoz egy főnök. Tehát a 7. kerületben ezt mi ugye MC-nek, Master of Ceremony-nak hívjuk, a 8. kerületben kapitánynak, és akkor a kapitány az, aki gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen, biztos olvastál róla, ha másod nem, ugye a régi népi írók szociográfiájában, az arató banda. Tehát, hogy van egy banda vezér, és az szervezi magának az önkéntesek közül az adott osztásnak a csapatát. Kiosztja a feladatokat, szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly szervezést igénylő dolog ahhoz, hogy ez rendben menjen, és ne bomoljon fel a rend, és valóban mindenki ételhez jusson.
Mi ennek a perspektívája? Ez így marad? Ez
Magyarországon a... hosszú időre számolunk. Tehát egyszerűen azt látom, hogy szükség van ránk, és ami nagyon-nagyon fontos tanulság még, hogy egy csomó dologgal le kell számolni, amit az ember középosztálybeli értelmiségiként gondol. Az első, amivel nagyon hamar szembe találkozol, hogy sokkal ideálisabb a képed az adott szegénységről, meg a szegénységben élő emberekről, mint amilyenek ők valójában. Ezt el kell fogadni, és túl kell esned azonnal a dilemmán, hogy emberi minőséget jutalmazol-e az átadott étellel, vagy pedig próbálsz egy helyzetet elviselhetővé tenni. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy sokszor találkoztunk olyan dilemmával, amikor valaki rosszul viselkedett, ott állt, éhes volt, agresszív volt, trükközölt, nem tenni. Kizárjuk, ne zárjuk ki. Hogyan viszonyuljunk hozzá? Rendesen kell viselkedni ahhoz, hogy valaki ételt kapjon, mondjuk úgy tisztes szegénynek kell lenni, vagy toleráljuk azt, hogy valaki handabandázik, minden baja van, nem együttműködő, és a végén arra kell jutni, hogy nincsen jogunk megmondani, hogy ki milyen legyen. Tehát nem jutalomból adunk ételt, hanem egy állapothoz rendelünk hozzá valamilyen segítséget. Nem kell nézni az embert. Szerintem ez az egyik fontos dolog, tehát hogy valaki jó embere vagy nem jó ember. Ha éhes, akkor ételt fog kapni. A másik, amivel nagyon hamar szembe kell nézni szerintem, az, hogy iszonyatosan sok apró dolgot kell rendszerbe összeraknod, és hogy ennek a dolognak, amikor túljutsz azon, hogy mindenki ételt kapott, és mindenkitől kaptál egy mosolyt, vagy egy köszönömöt, akkor utána rá kell jönnöd, hogy nem ez a dolognak a lényege. Szerintem a heti betevő nem azért fontos és nagyszerű dolog, mert 250, 400, 600, nem tudom, az országosan mondjuk 1000 embernek vasárnapi ebédet ad. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, de ami ennél fontosabb az, hogy végez egy társadalmi érzékenyítést. Azzal, hogy jó arcú, kedves, szép lányok, fiúk és hozzájuk csatlakozó nem annyira jó arcú, idősebb középosztálybeli emberek kimennek, és a vasárnapjukat erre áldozzák, és ezt folyamatosan a Facebookon kommunikálják, ez olyan hihetetlen erővel bír, ez egy társadalmi érzékenyítő program, elsősorban szerintem. És nem mellesleg egyébként egy csomó embernek megkönnyíti a túlélését, de szerintem ezt így is kell kezelni, és akkor innentől kezdve jön a harmadik dilemma, hogy az ember úgy jótékonykodik, hogy lehetőleg háttérben maradjon. Valahogy ilyen a kultúránk, ugye? Hogy nem hivalkodunk azzal, hogy mi segítünk. Hát ezzel is le kellett számolni. Muszáj. Muszáj nem hivalkodni, hanem folyamatosan kommunikálni, folyamatosan megmutatni, hogy ezt csinálunk, te is csinálhatod, mi nálunk ugye az a jelszó, hogy sosincs késő beszállni. Tessék, szálljatok be, bármikor. Nem utasítunk el senkit sem, akkor sem, hogyha tudjuk, hogy csak karácsonykor egy hirtelen ötletből jön ki a térre és próbál segíteni. 10-ből 5 ember ott marad. És ez nagyon-nagyon fontos. És ők másképp kezdenek el majd utána tekinteni ezekre a hajléktalan emberekre, érzékenyebbek lesznek, problémaérzékenyek is lesznek, segítőkészebbek lesznek. Szóval szerintem ennek a dolognak ez az egyik célja, és ez egyben jelzi is a perspektíváját, mert szerintem a szegénység önmagában rettenetesen nagy baj, de ami még nagyobb baj, az a részvétlenség és a szolidaritás hiány a társadalomban. Az egy nagyobb betegség. Azt orvosolni hosszabban lehet csak, és lehet, hogy ezeknek az akcióknak egyébként pont ez a célja.
A menekült segítő egyesületek, csoportok, mozgalmak révén gondolkoztam el azon, hogy van egy ilyen hullámzása ezeknek az akcióknak. Van ugye ez a lelkesedés, a bekapcsolódás, az önépítés, hogy én megtalálnom magamat, mint segítőt, hogy ez miért csinálom, hogy milyen a viszonyom, hogy mennyit ismerek fel. Ebből utána jön a fáradás, a csalódás, a szembesülés egy csomó kiábrándító dologgal, és aztán szerencsés esetben van egy ilyen stabilizálódás, amikor ezekre a kérdésekre születnek elfogadható válaszok, meg fenntartható része is marad. A legtöbb ilyen mozgalom azért elhal. Az én dilemmám az, hogy ezt a bizonyos társadalmi tanulási folyamatot hogy lehet becsatornázni, használni, hogy lehet ezt túlvinni ezeken a mozgalmakon?
Hát az első, szerintem ez egy több lépcsős folyamat. Az első, amin én is itt gondolkodtam, többen is gondolkodtunk, hogy vajon hogy lehet a tavaly nyári nagyszerű budapesti flash-t, ugye amikor több tízezer ember megmozdult és segített az ide fölhurcult és demonstratív módon megmutatott menekült tömegnek, hogy ezt hogy lehet átcsatornázni mindennapos segítésé. Tehát, hogy van-e átjárás a menekülteket segítő alkalmi önkéntesek és azon csoportok között, vagy jöhetnek-e létre új csoportok, amelyek már nem menekülteket, hanem mondjuk magyarországi szegényeket, vagy speciális csoportokat támogatnak. Én tudok jó és rossz például, alapvetően inkább azt látom, hogy az az energia az nem mentődött át teljes egészében, vagy nem mentődött annyi át, mint amennyi átmentődhetett volna, ezt még nem tudjuk. Ami ezeknél a mozgalmaknál úgy hat, az egyrészt a tapasztalat, tehát mi például tudatosan összegezzük és önreflexív módon föl is jegyezzük ezt a folyamatot, mindazt, amit leírtál. Tehát a heti betevő is átesett ezeken a dilemmákon, az elfáradáson, a kiüresedésen, az alkalmi eltávolodásokon cserélődött a csapat is. Az, amit az előbb mondtam például, hogy egy kicsit reálisabban, vagy egy kicsit a valósághoz közelebb egy kicsit kiábrándultam, vagy illúziómentesen kell ezt a dolgot csinálni ahhoz, hogy az illúzió vesztés az ne tegye tönkre magát a kezdeményezést. Nem kell azt gondolni, hogy emberi minőség alapon kell osztályozni a jó téteményt, amit adsz. Azt kell mondani, hogy mindenkinek jár, aki éhes, pont. Én meg azért csinálom, mert nekem ez meg jó, pont. És akkor innentől kezdve, hogyha érnek csalódások, mert élnek, mert nyilván te is emberből vagy, akkor helyén tudod kezelni ezt a dolgot szerintem. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság. A másik, hogy nem ér meg annyit egyetlen egy önkéntes szervezet se, hogy az életed rámenjen. Tehát, hogy tudatosan figyelni kell egymásra, hogy ne égjél ki, hogy majd tovább is tud csinálni. És a harmadik pedig az állandó intenzív kommunikáció a társadalommal. Én ebben tényleg komolyan hiszek, hogy a közösségi média az rettenetesen jól használható erre. És azt látom, hogy és bizony szempontból nekem rossz érzésem van a heti betevővel kapcsolatban, mert a heti betevő ezt olyan jól csinálja, és mivel ezt alapvetően fiatal 20-as, 30-as éveiben járó értelmiségiek csinálták, ezért sokkal, de sokkal média képesebb, mint egy csomó ennél nagyobb munkát végző, terepmunkát végző, de rosszul kommunikáló, vagy kevésbé jól kommunikáló szervezet. Ugye a heti betevőnek az is a szerencséje, hogy van 3-4 újságírója magában a csapatban. Tehát, hogy nem gond összehozni egy kampányt egy akcióhoz, megszervezni azt, hogy hol jelenjünk meg, és a többi egyre nehezebb Magyarországon, de ez még nekünk sikerül. A többi szervezetnek ilyen lehetőségei nincsenek. És azért mondom, hogy ez egyben be is határolja a célodat. Tehát nem segítesz annyit, mint amennyit mondjuk a Szocsoma, amely egy magyarországi festőművésznő által létrehozott olyan szervezet, amely összegyűjt adományokat, és a legszegényebb vidékekre viszi le teherautóval az élelmiszert, a ruhát, a nem tudom mit, és iszonyatosan sokat segítenek. Vagy nem olyan, mint az Igazi Öngy Alapítvány, a Ritók Nóráéké, akik terepen, iskolával, tanodával, családgondozással csinálják, vagy teszik a dolgukat, de a mi dolgunk éppen ezért azon kívül, hogy ételt osztunk, az az, hogy újabb és újabb önkénteseket, újabb és újabb embereket nyerjünk meg a társadalmi szolidaritásnak. Lehet, hogy csak egyszerűen azért jönnek, mert szexinek tartják a heti betevőt, mert jó fejségnek gondolják. Ez olyan hetedik kerületi buli negyedes nagyszerűség, amihez mindenki szeret csatlakozni és húzogatni a hózentrágerját, hogy milyen nagyszerű figura, csak a végén ott ragadnak, átalakulnak. Tehát lehet, hogy divatként kezdődik az egész, menőségként, menőzésként, de a végén ott maradnak, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Nagyon sok diák, gimnazista, egyetemista keres bennünket meg. Egyszerűen azért, mert azt gondolja, hogy valamit kellene csinálni, és szerintem ők már biztos, hogy másmilyenek lesznek, mint előtte voltak.
Na hát,
én azt gondolom, hogy ez így működik, vagy így kellene, hogy működjön.
Na hát nagyon remélem, hogy ilyen menő lesz a Székelyföld, és lesz heti betevő, vagy ehhez hasonló.
Küldjük a tudást, amit mi összegyűjtöttünk, illetve maradjunk kapcsolatban, mert minden egyes, és ezt tényleg komolyan mondom, hogy minden egyes vidéki szervezet is így kezdődött, hogy valaki fölhívott, hogy te figyelj, szeretnénk Pécset csinálni egy heti betevőt, hogy legyen, eljött, megnézte, utána átbeszéltük a dolgot, és elkezdte az egészet. Mindenütt kell egy kicsit változtatni rajta, de szerintem ez Székelyföldön is menne, és olyan nagyszerű lenne, hogyha lenne.
Na
szerintem
hát,
csináljátok meg.
Ezen vagyunk. Piko Andrásnak nagyon szépen köszönjük az elméleti és gyakorlati felkészítőt is. Hallgatóinkat figyelmeztetem arra, hogy a Szocsomáról már beszélgettünk Kis Anikóval, tehát erről a csomagküldő szolgálatról lehet tájékozódni a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumában, és nagyon remélem, hogy Ritók Nóra is hamarosan a vendégünk lesz, úgyhogy az Igazi Öngy Alapítvány működését is megismerheti. Na de hát akkor mindenkinek jusson vasárnapra a vasárnapi ebéd, és mindenkinek minden napra jusson annyi, hogy ne legyen éhes. Piko András, köszönöm szépen!
Én is köszönöm!